Azt énekeltük, hogy benned nincs változás. Isten az, aki nem változik, a Jakab levél 1.17-ben olvassuk. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás. Sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Viszont mi emberek állandó változásra vagyunk hivatottak. Isten képmására és hasonlatosságára lettünk teremtve, és hivatásunk a változás. És most elöljáróban arra hívlak titeket, hogy egy kis belső csendet tartsunk, aki akarja, szemét is becsukhatja. És az a kérdésem, hogy van-e valami, amit szeretnél megváltoztatni az életedben? Ez lehet valami kis dolog, valami jelentős dolog is. És hogy érzed, hogy egy 10-es skálán mekkora hatásod van arra, hogy ez a változás megtörténjen? És mit teszel azért, hogy ez a változás tényleg megtörténjen? Hát ennek a tovább gondolására még lesz alkalmatok, de most van egy kis alap, hogy hogyan is állunk hozzá mi a változáshoz. Hát sokszor nagyon szeretnénk változásokat az életünkben, ugye ezt mutatják az újévi fogadalmak, hogy január 1-től biztos, hogy nem fogok cigarettázni, biztos, hogy tornázni fogok, biztos, hogy fogyókúrázni fogok, január 1-től. Na most ezek általában nem jönnek be, mert nem csak, hogy semmit nem teszünk érte, hanem még ilyen nyomást is helyezünk magunkra, hogy január 1-től. És ettől aztán nagyon nem lesz hozzá kedvünk. Tehát olyan jó lenne, vágyunk a változásra, és mégis azt tapasztaljuk, hogy tudat alatt úgy mindent megteszünk, hogy semmi ne változzon. Tehát van nekünk egy ilyen már letöltött programunk, amiben tudunk működni, és még ha ez szenvedést is okoz, még ha nem is szeretem, még ha rossz is, mégis egyfajta egyensúly. Ismerem, hogy hogy kell benne működni. És ahhoz, hogy ez változzon, hát egy nagyon komoly kilépés kéne a komfortzónámból. Lehet, hogy rossz az a komfortzóna, de mégis egy ismert, megszokott komfortzóna. Egy nagyon nagy felelősségteli lépés, cselekvés, döntés, változtatás kellene, és hát ez már egy nagyon komoly belső munkát igényel. És hát sokszor azt tapasztaljuk, hogy hát maradunk a régiben, a megszokottban. És aztán ettől kicsit vagy nagyon boldogtalanok vagyunk, kicsit vagy nagyon frusztráltak, de hát ez van. Gondoljunk a Csehov drámákra, ahol semmi nem változik, úgy csak úgy ülnek, már így a gazdag emberek, aztán így álmodoznak három nővérben, ha majd elmegyünk Moszkvába, majd akkor minden más lesz. És akkor ezt az ember órákon keresztül hallja a drámában, ha majd elmegyünk Moszkvába. És akkor egy gimnazista korunkban mondtuk a tanárunknak, hogy hát miért nem veszik már meg azt a vonatjegyet? És akkor a tanár mondta, hogy ez nem vonatjegy dráma. Tehát, hogy ez nem a vonatjegyről szól, hogy miért is nem megyünk el Moszkvába, ahol majd minden jó lenne. Hát ez az egyik pólusa a változáshoz való hozzáállásunknak, de most ezen a képzeletbeli skálán ugorjunk a másik végpontra, és itt behoznám a transhumanizmus témáját, ami a mai kultúránkat és a tudományt is meghatározza, vagy részben meghatározza. Mi a transhumanizmus? Ez azt jelenti, hogy az ember képességeit növelni. De hogyan növelni? Hát olyan hibrideket létrehoz, vagy olyan hibridet létrehozva, amiben vannak beépített gépek, robot részek, kérdés, hogy mennyi robot, mennyi ember, és ettől majd kiküszöböljük azt, hogy az embernek korlátai legyenek, hogy beteg legyen, hogy sebezhető legyen. És van olyan tudományos áramlat, ami odáig megy, hogy hát az ember lehet halhatatlan. Ezt meg tudjuk oldani tudományosan. Mert elég kicserélni azokat a részeket, amik öregednek, vagy már nem működnek, vagy veszélyt jelentenek, hát abból ezt úgy gépesítjük. És ez ma már nem csak a fantázia területéhez tartozik, hanem ezt komoly tudósok komolyan gondolják és dolgoznak rajta. Ez egyébként már a 60-as években a NASA-nál így létrejött, mint tudományos hozzáállás, mert hogy az űrhajósokat ugye hát valahogy életben kell tartani. Vagy esetleg, hogyha még a Marsig kell repíteni, vagy olyan bolygóig, ami nem tudom, évezredekre van, hát akkor hipotermiával valahogy hibernálni, aztán majd föléleszteni, aztán hát olyan gépeket beleépíteni, amitől azért a szíve is működni fog. És akkor fölmerül, hogy hol a határ. Egy teológia tanárom, aki fizikus is, nagyon érdekes könyveket és előadásokat írt meg, tart erről, és azt mondja, hogy hol a határ, mert nagyon jó, hogy egy beteg emberbe mondjuk egy pacemakert be lehet ültetni, és ettől a szíve még működni fog, sőt, nagyon jól fog neki működni évtizedekig. Hát persze, hogy kell. De az egészséges embernél meddig lehet az ember a saját dizájnere? Mi mindent mahinálhat önmagán, hogy még ember legyen, és ne egy gép, és ne egy robot? Mert ugye, ha a cél az, hogy olyan hibridet létrehozni, olyan kiborgot létrehozni, hogy hát ne legyen probléma az, hogy megbetegszik, ne legyen probléma az, hogy elfárad, sőt, ne fáradjon el, ne legyen beteg, meg se halljon. Ez ember? Vagy ez már csak egy gép? Ugyanis minden élőhöz hozzátartozik az, hogy korlátai vannak, hogy sebezhető, hogy gyengeségei vannak, sőt az, hogy öregszik, hogy meghal. Ugye a tudomány egy része azt mondja, hogy igen ám, de hát meg kell szabadítani az embert ettől a biológiai determinizmustól. Hogy tulajdonképpen a természet csak így barkácsolt, amíg létrejött a homo sapiens, de nem ez a végső ember. Ennél még vannak fejlettebb változatok, mert hogyha beültetünk neki ezt, azt, ha megváltoztatjuk akár genetikusan, akár különböző szerkezetek beépítésével. Na, szóval ez azért érdekes, mert ez a mai kultúránkat meghatározza. Tehát ezzel nem csak komoly tudósok íróasztal mellett foglalkoznak, hanem valahogy kihat az egész kulturális szemléletünkre, az ember képünkre. Hogy milyennek akarjuk mi látni az embert, vagyis önmagunkat, mennyire fogadjuk el, hogy bizony sebezhető, bizony öregedő, bizony kríziseken átmenő, bizony szenvedő is. Szóval a kérdés az egy nagyon érdekes, és nem könnyen megválaszolhat, hogy hol a határ? Hogyan, miért, mivel növeli az ember, és változtatja a képességeit, hogy emberibb legyen, vagy hogyan, mivel változtatja, hogy már gép legyen, és már nem ember. És itt gondolhatunk arra, hogy én milyen változást szeretnék magamban, hogy az engem emberibbé tegyen, ahogy Isten elgondolta, hogy egy szeretet lényebbé tegyen, képesebbé arra, hogy befogadjam a szeretetet, hogy szeretni tudjak. Hát természetesen, ha az emberről gondolkozunk, mindig Jézusból indulunk ki, hiszen ő az ember, íme az ember, ugye mondja Pilátus Jézusra, és hát igen, ő az, akiben Isten megalkotott minket, ő a modell, ő az, akin keresztül minden áldást kapunk, minden kegyelmet kapunk. És azt írja a Biblia a Teremtés könyvében, ezt mindenki ismeri, ezt az egyszerű mondatot, hogy Isten azt mondja, teremtsünk embert a saját képmásunkra és hasonlatosságunkra. És két szó van, ami hát látszólag szinoníma, meg az is. Tehát miért kell mind a két szó, és ezen az egyházatyák sokat gondolkoztak, és főleg Ireneusz, aki azt mondja, hogy hát igen, az ember meg van alkotva képmásnak, és arra hivatott, hogy egyre inkább hasonlatossá váljon. És ez a hasonlatosság, ugye a Jézushoz való hasonlatosság, az Isten képiségnek az egyre inkább hasonlatossággá változtatása, ez már feltételezi, hogy az ember együttműködik a kegyelemmel. Tehát egy ilyen dinamikus lényé vagyunk alkotva, megszületünk kisbabának, és akkor természetesen minden életkornak megvan a maga tökéletessége, tehát nem az van, hogy a kisbaba az egy tökéletlen felnőtt, hanem a kisbaba tökéletes kisbaba, a kisgyerek is tökéletes kisgyerek. De valahogy egy ilyen hosszú változás az egész életünk, és ez tulajdonképpen a hivatásunk, hogy így változzunk. Mi történik Jézussal? Lehet, hogy felveszem a szemüvegem, hogy lássam, mi történik. Ez egy kicsit sötétben. Hát Jézus a megtestesüléssel magára veszi a változást. Olyan érdekes ez a paradoxon, hogy Isten az, akiben nincs változás, és Jézus pedig azzal, hogy megtestesül, változik is. Mert egyébként jöhetett volna úgy, hogy egy ilyen csodarabbi megjelenik, jön egy nagy tanító, és hát akkor tanít, meg gyógyít, meg meghirdeti Isten országát, és nem ezt látjuk az evangéliumban, hanem azt, hogy megtestesül Mária méhében, még tudunk is az ő méhen belül életéről, ugye ott felújjong a méhében a gyermek, amikor Erzsébettel találkozik Mária. Tehát van erről leírásunk a Bibliában, hogy méhen belüli élete Jézusnak. Látjuk megszületve kisgyerekként, látjuk nagyobb gyerekként, látjuk a 12 éves Jézust a templomban. Hú, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ott már hát kamasz, de 12 évesen a zsidóságban ez már a vallási felnőttségnek a kezdete. Ilyenkor van a bar micvá, amikor ugye a gyerek vagy a fiú ugye kimegy, és mindenki előtt olvas a Tórából. Tehát ez egyfajta hitvallás, olyasmi, mint nálunk a bérmálkozás, hogy felnőttként vállalom a hitemet, megvallom. Szóval nagyon érdekes, hogy látjuk mindezt a növekedést, változást Jézus életében. És amikor a 12 éves Jézus úgy eltűnik a szülei szeme elől, akkor keresik őt szorongva a szülei, 3 nap után megtalálják, és Jézus ilyen nagyon önálló, felnőtt módon válaszolja, hogy miért kerestetek, nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? És azt is megtudjuk, hogy nem értették a szülők ezt a választ. Tehát itt valami nagyon érdekes kapcsolati változás is létrejön. Eddig ismertek egy gyermek Jézust, és most valami felnőtt Jézussal állnak szemben. És nyilván befogadják, mert tudjuk, hogy Mária aztán a szívébe fogadja, és szívében forgatja ezeket a szavakat, hogy hát hogy is van ez, hogy az én fiam most már önálló és felnőttként válaszol? Minden esetre 12 évesen Jézus még lemegy velük Názáretbe, engedelmeskedik a szülőknek, és van egy nagyon érdekes mondat, ami egyébként kétszer is előfordul Lukácsnál, Lukács 2.52-ben. Jézus meggyarapodott bölcsességben, korban, vagy termetben, hogyha úgy fordítjuk, és kedvességben, vagy kegyelemben, Isten és az emberek előtt. Tehát a Biblia leírja, hogy Jézus így gyarapodik, növekszik bölcsességben, tehát nincs meg neki az a felnőtt bölcsesség már gyerekkorban, hanem ő ebben is növekszik, gyarapodik korban, és még kedves, ez is olyan érdekes, hogy kedvességben vagy kegyelemben, tehát egyre több kegyelem van benne, vagy minden esetre a növekedés ott van Jézusban. Aztán látjuk őt érett önálló férfiként, aki már éli a saját életét, elszakad a családjától, a saját misszióját éli. Gondoljunk arra jelenetre, ami talán egy kicsit olyan megbotránkoztatónak is tűnhet, mikor a családtagjai érte jönnek, és ezt olvassuk Máté 12.47-ben. Valaki szólt neki, anyád és rokonaid kint állnak, és beszélni szeretnének veled. De ő megkérdezte azt, aki szólt neki. Ki az anyám és kik a rokonaim? Aztán kitárta tanítványai felé karját, és így szólt. Ezek az anyám és testvéreim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. Hát itt azért egy komoly elszakadást fejez ki a családjától, és valami új családra mutat rá. Ugye Jézus nem nősült meg, nem alapított saját családot, de valahogy így most kifejezi, hogy íme az én új családom, a tanítványaim, akik meghallgatják az atya akarat, akik megteszik, ezek mind az én anyám, nővéreim és rokonaim. Hát azt viszont nagyon sajnálom, hogy a Bibliában azt nem látjuk, mert hogy ez nem történt meg, hogy Jézus életközépi válságba kerül, öregszik, aztán meg öreg. Hát ez, és akkor úgy gondoltam, hogy ez talán abba a kategóriába tartozik, amiről Jézus azt mondja, hogy még sok mondani valom volna, de nem vagytok hozzá elég erősek, de majd a Szentlélek megtanít titeket mindenre. Úgyhogy hát lehet, hogy ez az életközép, meg ez a változókor, meg az öregedés, ez valahogy a Szentlélekkel nekünk kell kitalálni, és aztán rájöttem, hogy mekkora egy bizalom Isten részéről, hogy mi ezt így meg tudjuk majd csinálni, vagy megtudjuk, vagy na. Mert hogy ezek talán a legnehezebb korszakok az életünkben, de hát a Szentlélek megtanít mindenre, hát akkor legyen így. De az életközép most nem témánk, bár nagyon érdekes, a változókorról nem is beszélve. És Jézus nagyon erős képeket használ a változás kifejezésére. Hát gondoljunk például arra az elhaló búzamagra, földbe esett búzaszem, ami tulajdonképpen meghal, vagy így elpusztul, vagy megrohadott a földben ahhoz, hogy egy új növény sarjadjon belőle. János 12.24-ben ugye Jézus már tényleg a halála felé megy, a pasiója felé, és a saját haláláról beszél, az élet feláldozásáról, de nem csak önmagáról beszél itt a búzaszem kapcsán, hanem ez értendő a tanítványokra is. Bizony, mondom nektek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. És a folytatása, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Tehát egy valóságos meghalásra hív ahhoz, hogy abból életet adjunk. De ezek a meghalásos történetek, akár az a bizonyos magvető példázata, ahol különböző talajokra esik a mag, és hát bizony nem minden magból lesz termés, mert ugye van, amit a nap kiszáraszt, vagy semmi nem történik vele, mert kőre esik, tövisek közé esik, nem jó. Csak abból lesz valami jó talajba esik, és ez a jó talaj úgy tűnik, hogy hát ez bizony tőlünk függ, hogy milyen a mi talajunk. Tehát Isten adja bőségesen azokat a magokat, meg a kegyelmeket, meg az ő életét, de valahogy az már a mi területünk, hogy hogyan alakítjuk a talajunkat, hogy az befogadó-e. Jézus azt mondja, úgy hallgassatok, hogy úgy hallgassatok, úgy cselekedjetek. Tehát ez már az én felelősségem, hogy hallgatom, befogadom, növelem-e azokat a magokat, amiket Isten vetett belém. Tehát látjuk azt, hogy a változás nem automatikus, hanem az ember nagyon komoly közreműködését is kívánja. De természetesen, ha teremtmények vagyunk, és elfogadjuk ezt a teremtményi létet, ami hát egy ilyen cserépedény, tudjátok, ami törékeny is, meg hát üres is, aminek betöltése van szüksége, ha elfogadjuk ezt a teremtményi létet, az Istentől való szeretet, függést, akkor tudunk növényeket, gyümölcsöket növelni. Tehát Jézus nem csak változik, hanem mélyen megváltoztatja az embereket, akikkel találkozik, és akik hajlandók a változásra, mert azt is látjuk, hogy nem mindenki. Van, aki csak úgy megérint, van, aki meg ellenáll, de vannak azért nagyon komoly megváltozó, átváltozó emberek is az evangéliumban. de bizony nem varázsütésre történnek ezek a változások. Amikor Márk evangélium elején Jézus meghirdeti Isten országát, mit mond? Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Ez a kettő együtt van. Megtérés és hinni. Térjetek meg. Ez a metanoia kifejezés, ami egy ilyen teljes belső átváltozást jelent, ilyen fizikailag is egy megfordulás, vagy egy felülemelkedés, vagy a gondolataim teljes megváltozását, a cselekedeteim, a belső hozzáállásom teljes megváltozását jelenti. Tehát Jézus így hirdeti meg, térjetek meg. Metanoiete, térjetek meg. A gyógyításoknál is azt látjuk, hogy ott nem csak varázsütésre történik valami gyógyítás, és akkor már vége is az ember történetének, sőt, Jézus általában tovább is megy, mint amit az ember kér, hogy gyógyíts meg a vakságból, gyógyíts meg a bénaságból. Hát amikor egy bénát meggyógyít, mit mond? Fogd ágyadat, kelj fel, fogd ágyadat, és járj. Tehát van benne egy ilyen irányba állítás, egy misszió, egy ilyen megmozgatás, és egy képessétevés arra, hogy most már járj. Mert ugye, amíg beteg voltam, béna voltam, koldultam, ugye erről szó volt nemrég a téhenen, hát addig, hát jó van, hát béna voltam, meg milyen szégyen volt koldulni, de hát egyfajta komfortzóna ez is, ugye, hogy hát mások adják a pénzt, engem ide leraknak a kapuhoz, este hazavisznek. Na de hogyha járok, ha meggyógyított Jézus, akkor bizony, akkor egészséges emberként kell élnem akkor. Akkor már nekem kell dolgozni, akkor már nem koldulhatok, akkor már egy új életem van. Mit kezdek, hogyan élem ezt az új életet, amit Istentől kapok, és milyen felelősséget kapok hozzá, hogy az egy egészséges élet legyen. Házasságtörő asszonynak a története sem ott áll meg, hogy hát Jézus megszabadítja ugye azoktól, akik meg akarják kövezni, mondja, hogy én sem ítéllek el, és akkor itt egy hatalmas rácsodálkozás van bennünk, hogy micsoda írgalom. De hozzáteszi azt is, hogy menj és többé ne vétkezzél. Tehát Jézus nem csak egy ilyen pillanatnyi szabadítást ad, vagy egy pillanatnyi gyógyulást, hanem az embernek a teljes méltóságát is vissza akarja adni, és ebben benne van az, hogy változz, és cselekedj ezen túl aszerint, amit Istentől kaptál. És akkor van még egy paradoxon ezekben az Istentől jövő hívásokban. Azt látjuk, hogy Isten érett embernek akar, felelős embernek akar minket, akik nem csak úgy elszenvedik az életet, és akkor ahogy esik, úgy puffan, és az az életünk, hanem tényleg egy ilyen emberi méltósággal teli felelős élet, de közben azt is mondja, hogy bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, nem mentek be a mennyek országába. Ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, még nem is csak gyerek, hanem olyan kicsi, olyan kis karonülő vagy. És nyilván itt nem arra utal, hogy legyél te csak infantilis, meg csak gügyögjél, bár van ilyen kis szabad gügyögni is azért, de nyilván ebben az van, hogy legyél te Isten gyermeke, az atya gyermeke. Élj úgy, mint egy igazi gyermek, ugye, akinek az atya azt mondja, hogy minden, ami az enyém, a tiéd. Vajon így élünk-e, vagy pedig, ahogy Feri mondta tegnap, hogy mondtam Istennek, hogy többet nem hiszek benned, akkor leszek szabad, hogyha eltávolodok Istentől. Engem ugyan ne korlátozzon se Isten, se egyház. De hogyha Isten gyermekeként élek, már pedig, ha Jézus a modell és a kegyelem minden forrása, akkor hát az Efezusi 1-ben azt olvassuk, mint eleve elrendelés, egyetlen eleve elrendelés van a mi Bibliánkban. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk. És Jézus ezt éli. Ő mindig az atya fia. Ő mindig az atyával való kapcsolatban, az atyától való szeretet függésben él, cselekszik. Ez adja minden szabadságát is. És látjuk, hogy emberként naponta, nap mint nap, minden éjszaka visszatér ebbe az intimitásba az atyával, meg hát nyilván akkor is az atyával intimitásban van, amikor cselekszik, amikor sok ember veszi körül, és ezt adja át. És hát ez a mi hívásunk, hogy éljünk ebben az intimitásban a mi atyánkkal, gyermekként. És ez már nem az elidegenítő függés, hanem a szeretet függés. Mert hogy teremtmény vagyok, mert gyenge vagyok, sebezhető vagyok, korlátaim vannak. De mégis az atya gyermeke, és úgy élek, hogy minden, ami az övé, az enyém. Ő mondja. Tehát ez a kisebbedés, amiről Keresztelő János is beszél, hogy neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nekem levágják a fejemet, és az nekem nagyon rossz lesz, hanem sokkal inkább azt valamennyünk életében, hogy egyre nagyobb teret hagyok Istennek. Egyre inkább megnyitom magam, hagyom, hogy eltöltsön a szeretetével, hogy ő változtasson át. És tulajdonképpen mindenféle terápia, vagy coaching módszer, vagy tréning módszer arra jó, hogy a talajomat szabaddá tegye, arra, hogy befogadjam a kegyelmet, a szeretetre való képességem növekedjen. Tehát az elején mondtam, hogy önmagunk dizájnere. Nyilván ez egy kicsit így pejoratív, de azért vannak a pszichológiai módszerek, vagy bármilyen tréning módszer, hogy egyre szabadabban tudjak befogadni. És hát a változás természetesen egy folyamat. Ugye azzal kezdtük, hogy hát már a Bibliában is ott van, hogy teremtsünk embert a magunk képmására és hasonlatosságára. És a képmás az tulajdonképpen még csak egy ilyen lehetőség, egy ilyen az embernek a lenyomata, hogy ebből majd lesz valami egészen egyedi módon egy Istenhez hasonló, egy Jézushoz hasonló ember. És akkor így elképzeltük, hogy van egy hosszú egyenes vonal, de hát nyilván az életünk nem egy hosszú egyenes vonal. De azért jó, ha tudjuk az irányt, hogy ez a mi Isten gyermekségünknek az iránya, ez a hasonlatosság. A szabadságunknak a vonala, a fejlődésünknek a vonala. De hát természetesen képesek vagyunk mi visszafordulni az utunkon, mert hogy keressük mi azt az elveszett paradicsomot, ahol ugye anyukánk méhében, hát ott nem kellett dönteni, meg nem kellett cselekedni, meg fáradozni, hanem tápláltak minket 24 órában. Hát ja, de az az első 9 hónapra vonatkozik. De vannak felnőtt módszereink is, hogy hát visszamenni anyukánk méhébe, és ott már ne kelljen nekem felelősséget vállalni. És akkor mindenki behelyettesítheti, hogy is csinálom. Vagy hát ettől az egyenes vonaltól így lefelé is zuhanhatok, hogy hát igen, kell nekem az alkohol, kell nekem az ilyen függés, olyan függés, ami elfedi az én szenvedésemet, vagy időt nyerek, hogy most nem kell a krízisemmel foglalkozni, most nem kell változni. Igen. És akkor, hogyha most lenne egy tábla, amire rajzolnék, akkor hát hogy tudunk mi visszajönni ez az egyenes vonalhoz, mikor már olyan mélyen vagyok, hogy csak na a kábítószerben, vagy az akármiben, vagy a pornófüggésben, bármi. Hát, hogy Jézus keresztje az, ami engem így vissza tud hozni, az ő élet áldozata, ami bármelyik percben, órában, életszakaszban vissza tud engem állítani ebben az Isten gyermekség irányba, a hasonlatosság irányába. Tehát nem vagyunk elveszve attól, hogy hát én most visszafordultam, vagy eltévejedtem. És hát mondtuk az elején, hogy hát nekünk azért hivatásunk ez a változás. És pszichológiai szinten is nagyon szépen megjelenik ez a dolog. Akik tanulták az Erikson modellt, vagy hát akik pszichológiából vizsgáztak itt ott, ott, és ezt be is kellett magolni. Nagyon érdekes az Erikson féle modell, változásmodell, ami 8 fő életszakaszt jelöl meg, mert hogy ott van, hogy mi van, hogyha optimálisan történik? Hát akkor tényleg egy fejlődés. De hát mindig kétesélyes egy krízis, egy változásra való hívás, mert van úgy, hogy nem tudom megugrani. És akkor egy negatív változás történik az életemben. Gondoljunk akár a csecsemőkorra, mondjuk 0-tól 1 éves korig, Hát mi az a két esély? Hát a kisbabának ugye az a első hívása, hogy a bizalom lényévé váljon. Bizalom, mert hogy szeretik, ő ezt érzi, ugye visszatükrözik az érzelmeit, dajkálják, puszilgatják, táplálják, szeretettel van körülvéve, amikor sír, fölveszik, stb. És kialakul benne, hogy szerethető vagyok, bízhatok az anyukámban, bízhatok az életben, szép az élet. De hogyha a kisbaba nem ezt tapasztalja, és ez nem feltétlenül a szülők hibája, lehet, hogy szegényke kórházba kerül, vagy akármi, és azt tapasztalja, hogy anyukám elhagyott, nincs itt, amikor hívom. Hát én nem bízhatok abban, aki az életem forrása. Nem vagyok szerethető. Az élet rossz. Látjátok, tehát 0-tól 1 évig ilyesmik alakulnak bennünk. Ezért annyira fontos, hogy mindent megadni szeretetben, gondoskodásban, de ez nem mindig lehetséges. Meg az is van, hogy a baba pont egy rossz pillanatot fog ki anyukától, vagy van neki 3-4 testvére, aztán éppen nem arra jár az anyuka, és akkor ő ezt nagyon rosszul értelmezi, mert gondolkodni még nem tud, de már érezni tud, és az érzelmei azok bizony értelmeznek is. Vagy gondoljunk egy kisiskolásra, aki hát iskolába kerül, és akkor a 6 évesnek ugye az a feladata, hogy megtanuljon teljesítményt nyújtani. Tanul és teljesít. És akkor úgy érzi, hogy ő kompetens gyerek. De van úgy, hogy nem tud teljesíteni, meg butának érzi magát, stb. És akkor marad a szégyen. Tehát minden életszakaszban ott van ez a két lehetőség, hogy vagy megugrom, vagy a fejlődés irányába tudok menni, vagy pedig hát valami negatív változás történik. De természetesen ezeket lehet azért korrigálni így, úgy, amúgy. És a megtérés élményeink is sokszor ugye ahhoz fűződnek, hogy valami nagy szenvedés, valami nagy betegség, és akkor Isten meglátogatott és eltöltött a szeretetével. Tehát sokszor, ahol a sebünk van, ott van a kegyelem helye is. Tehát ezért nem kell nagyon megijedni se szülőként, se gyerekként, hogy hú, milyen sebeim vannak. Mert Isten valószínű pont ott fog meglátogatni, ahol az én sebben van, a szégyenem van, a mélységeim, amiben nem ismerek belenézni. Ez itt a gyógyulásom forrása is. De Pál Feri olyan szépen mondja, hogy nem mindegy, hogy egy sebből elfolyik az élet, vagy az egy begyógyult sebb, hely ott van, de már begyógyult, és életadóvá válik. Tehát a másik embert is akkor tudjuk igazán megérteni, hogyha igen, én ezen átmentem, én ezt megküzdöttem, ez begyógyult, tudom mi ez, és már életadó az a sebb. Egyébként nem is jó, hogyha most a Mikit látom itt elől, akinek 4 kisgyereke van, vagy hát van, aki már nagy belőle, de azért picik is vannak. A szülők azért ezen szoktak szorongani, hogy elég szeretetet adok. Krisztát is látom, biztos, hogy is szorong ezen. Elég szeretetet adtam, jaj, mivel sebeztem meg szegényt. De ugye a pszichológia azt is mondja, hogy csak elég jó anyának lenni, mert hogyha te minden vágyát betömöd annak a gyereknek, akkor az már Isten felé se lesz nyitott. Hát akkor már mit keressen ő? Tehát a sebeink arra is jók, hogy egy keresés felé indít el, hogy hol van az a több, hol van az, ami engem betölt, ami az életem értelme. Szóval a krízis az nagyon kell. És van sokszor ezek a normatív krízisek, ugye, ami úgyis eljön. Tehát a gyereknek, hogy iskolába kell menni, az egy nagyon komoly krízis. Mert ott már tanulni kell, időben fölkelni, jegyeket kap, na meg az anyának is mekkora. Az én kis szegény gyerekem, hát föl kell kelteni, el kell menni minden nap. Anyu is nehezen engedi el, vagy a szülő is. Ugye Márián is látjuk, hogy jaj, a fiunk elveszett, jaj, de most mit mond, nem értjük. Tehát nagyon érdekes, hogy ezek a változások mindig kapcsolatban történnek. Társas kapcsolatban. Szülő, nevelő, tanár, barátok, szerelmek, stb. Hát ezek csak a normatívak, de ugye vannak nekünk más kríziseink is, amikor valami nagy csalódás jön, elhagynak, a munkánkat veszítjük el, egy betegség, egy gyász, meghal a legkedvesebb rokonunk, stb. Tehát még erre rárakodnak egyéb krízisek is, amiket szintén valahogy meg kell küzdeni, de majd a Sára beszél ezekről. És hát azt látjuk, hogy ezeken keresztül történik a testi érésünk, fizikai érésünk, a mentális érésünk, a kapcsolatainknak az érése is. Nagyon érdekes egyébként, hogy Isten valahogy így szeret alkotni, hogy ő így elválaszt. Ugye már a legelején is, hogy a sötétséget elválasztja a világosságtól. Aztán úgy lesz abból a generikus emberből, ami az Adama, férfi és nő, hogy ott is elválaszt, hogy a férfiből kivesz egy részt, és abból megformálja a nőt. És akkor mindig van egy elválasztás, de ez nem azért, hogy egy ilyen végső elszakadás történjen, hanem mindig azért, hogy egy újfajta kapcsolat, egy másfajta minőség jöjjön létre. Tehát az elválasztás után egy új kapcsolat. És ez az emberi létünkben is, ugye egy születésnél. Hát a magzat az még szimbiózisban van, azt mondja, én vagyok az anyám. De aztán, ahogy kijön, és nehéz neki, hogy egy kinti világon vagyok, fokozatosan megtanulja, hogy én egy külön lény vagyok, már nem az anyu vagyok. De akár a fiatal felnőtt is, amikor elhagyja apját és anyját, és megházasodik, hogy Krisztának a lánya most lesz az esküvője, az sem azért, hogy végleg elszakadjak, és megszakadjon a kapcsolat, hanem azért, hogy egy új kapcsolat jöjjön létre, és akkor hát ezt mindig ki kell munkálni annak is, aki gyerek, és éppen már elment, meg annak is, aki szülő, és akinek a gyereke megnősült, férhez ment, stb. De ezt látjuk tulajdonképpen a mitológiákban, meg a népmesékben is, hogy a hős, igen, vége, mindjárt, csak még egy képet mutatok, jó? Hogy a hős az mindenféle próbatételeken megy át, és nem attól növekszik, hogy kikerülje a próbatételt, hanem hogy megcsinálja, kiállja a próbát, és a hősből így lesz hős. És akkor a második ábrát, Imi, légy szíves, vetést ki nekem, ezek a bizonyos Covey körök, ez a Stephen Covey, biztos már láttátok, írt egy olyan híres könyvet, vagy többet is írt, hogy a kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása, de most ebből csak egy ábrát hozok, ezek a mi köreink, az érintettségeink köre. Hát nagyon sok minden van, ami érint bennünket, hát a serpenyőn közepén van az a kör, amire 100%-os befolyásunk van. Középen van egy olyan kör, a befolyásolásunk köre, hogy hát 1-től 99%-ig azért van rá hatásom. És kívül van az, amire 0% hatásom van. Na most az a probléma, hogy sokszor ezeket benézzük. És az energiám hatalmas részét arra fordítom, amire 0% hatásom van. Például, hogy reggel fölkelek és esik-e, vagy süt a nap, erre 0% hatásom van. Vagy arra, hogy most háború van Ukrajnában, vagy arra, hogy ki volt az apám és az anyám, hol születtem, milyen családban, vagy hogy volt-e Trianon, vagy nem volt. Erre pillanatnyilag 0%. De vannak emberek, akik... Na. És érdemes átgondolni, majd a műhelyemben erre majd szó is lesz, hogy mi van az én kontrollkörömben legbelül, hogy 100% hatásom van rá, de valahogy azért nem annyira foglalkozom. Azt hiszem, hogy nincs rá, vagy hogy csak kevés van, és szőnyeg alá söpröm, holott, ha belegondolok, 100% hatásom van rá. Tehát a célunk az, hogy növeljük ezt a bizonyos 100%-ost. Vagy megnézni, hogy ha 1-től 99, akkor hogy tudom növelni azt, hogy több hatásom legyen, vagy hogy tényleg cselekedjek. Az szerint, hogyha van rá hatásom. A nullát meg integrálni. Ugye a változásunknak sokszor az a legmélyebb változás, hogy együtt tudok élni azzal, amit nem tudok megváltoztatni. Én azt már integráltam, megküzdöttem, az életem része, és már nem akadály. De az is lehet, hogy azt mondom, 0%, és hogyha belegondolok, ja, nem is nulla. Menjen csak oda a középső körbe. Azt mondja Kóvi egy egyszerű mondat, hogy amit tudok, de nem gyakorlok, azt nem tudom. Hát akkor itt vége. de hát te mutatta az időt.